a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Októbertől jön a három gyermekes édesanyák személyi jövedelem adómentessége, ami mintegy 4,5 millió anyának jelent plusz pénzt, de az adómentességet igényelni kell. Hívta fel a figyelmet Konz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konz Zsófia hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyáknak nem kell többé személyi jövedelemadót fizetni, függetlenül a saját vagy a gyermekük életkorától, ugyanúgy jár a mentesség a fiatal anyukáknak, mint azoknak, akiknek a gyermekei már felnőttek. Ismertetése szerint egy átlagkeresetű három gyermekes édesanyának ez havonta körülbelül 109 ezer forintot, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet. Számításaik szerint 250 ezer három gyermekes anyát érint az adómentesség. Fájdalmas tünetekkel támad a koronavírus új variánsa, derül ki az Infostart cikkéből. A betegség erősebb torokfájással és nyeléskor éles szúrófájdalommal járhat. Ruzsvai Miklós virológus szerint idén enyhébb járványidőszak várhat ránk, mint tavaly vagy tavaly előtt. A szakértő azt is elmondta, milyen tünetekkel támadnak az új variánsok. Mindegyik köhögéssel, tüsszögéssel, hőemelkedéssel, orrfolyással, nehezített légzéssel jár. Gyakorlatilag erre lehet számítani az idén is, tette hozzá. Ma reggel nem tudták megnyitni a felújított keleti pályaudvart, hiba történt a felújítás befejezése után, írja a Világgazdaság. Nem várt problémáról számolt be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A biztosító berendezés hibája miatt a keleti pályaudvart nem tudták megnyitni reggel. A jelenlegi információk szerint a keleti pályaudvart napközben meg tudják nyitni a vonatforgalom számára. Októberben érvényesíteni kell a diákigazolványokat. Október 31-éig érvényesek a 2024-2025-ös tanévre, vagy annak második félévére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok, valamint azoknak a tanulóknak a diákigazolványai, akik a 2024-2025-ös tanévben töltötték be 16. életévüket. A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesítetni kell, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. November 1-től a 2009. szeptember 1-e előtt született tanulók diákigazolványa már csak érvényesítő matricával használható. A BKK felhívja a szülők és diákok figyelmét, hogy a lejáró diákigazolványokat október 31-éig érvényesítetniük kell ahhoz, hogy utána is igénybe vehessék kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést. Miskolcon gyakoriak a medveészlelések. Korábban egy avasi játszótér mellett Jukóvölgyben és Miskolctapolcán is láttak már medvét, most pedig a perecesiek félnek sötétedés után kimenni az utcára. Miskolcon a perecesi városrészben a helyiek állítják, barna medvét láttak, írja az Infostart. Miskolc alpolgármestere a híradó.hu érdeklődésére kifejtette, hogy a perecesen csatangoló medvéről szóló sajtóhírek egyelőre nem erősíthetők meg hivatalosan, de az utóbbi években megszaporodtak a medveészlelések a borsodi vármegye székhelyen, hangsúlyozta Hollósi András alpolgármester, aki fokozott óvatosságra intette a lakosságot, különösen a zárt kertek tulajdonosait. A Magyar Dráma napját ünnepli szeptember 21-én a közmédia. A hazai és a határon túli magyar drámairodalom gazdag hagyományai előtt tisztelegnek a közszolgálati csatornák a Magyar Dráma napján szeptember 21-én, a mai napon. Tematikus adások, filmek és ismeretterjesztő műsorok várják a közönséget. Madách Imre örökségétől a Bánkbán dalos hagyományain át a Toldi legújabb rajzfilm változatáig. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy legfeljebb kissé fátyolfelhős száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon és a Délalföldön helyenként élénk marad a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken ennél alacsonyabb, még a kissé szelesebb tájakon ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Fehér József és Turi Sarolta. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Telegdi Csanád egri püspökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a Napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban megismerhetnek egy mezőtúri mézes kalácsost. Beszélgetünk a díjlovaglásról, és a 93 éves mezőkövesdi Hajdú Ráfis Jánosné most megjelent könyvéről. Ajánlónkban Marika nénit hallják.
Most a Mária napkor is előjött, mert az egyik ismerős mondta, hogy hát ez bizony arra való, hogy lelkesítse a 26-os választásra és a fiatalokat, és akkor hallgassa meg, hogy milyen szép vers, szök fel álmos, óriás, Isten szép magyarja. Hadd legyen megújulás annyi béna jajra, lélek jöjjön és gerinc férfiúi kar, félre most, akik tagadnak, szemben néz a viraratnak ébredő magyar.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Török Szent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyház megye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mai adásban folytatjuk az egri püspökök történetének a bemutatását. Ma a sematizmus alapján a 24. püspökhöz érkeztünk, illetve már az előző adásban egy pár szót említettünk Telegdi Csanádról, arról, hogy az ő neve miért ismerős, ugye itt az ő testvére Telegdi Miklós a Rozgonyi csatának volt a hőse, hogyha mondhatom így, de az, hogy Telegdi Csanád, ő tényleg egy neve alapján egy magyar származású, vagy egy ősi magyar családból Egerbe került egyházi méltóság volt, és egyáltalán tényleg az ő történetéről, tanulmányairól, erről azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes beszélni. Ki mással, mint Buda Péter atya teológiai tanára, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Amikor az ember már tényleg olyat hall, hogy már vezetéknévvel illetett az életet, tehát ő az első, akinek mondjuk a vezeték nevét ilyen módon használja is. Nyilván volt korábbiaknak is, de mondjuk az övét használjuk, és hogy azért családtagokat is el tudunk valahogy helyezni ugye a történelem saktábláján, úgyhogy ez azért azt gondolom, hogy hát nem csak nekünk, hanem akár a hallgatóknak, akik minket sok-sok adáson keresztül követnek, ez könnyebbség, vagy legalábbis üdítő érzés. Telegdi Csanádnak a Egerbe kerüléséről mit tudunk?
Az előbb itt megütött a fülemet, hogy vezetéknév, és hogy az első ilyen, azért nem annyira egyszerű a dolog, mert hogy ugye a Csanád nemzetségből származik. Tehát vissza tudja vezetni legalábbis a hagyomány szerint a családját egészen ugye Csanád vezérig, aki Szent István királynak talán unokatestvére volt, de mindenképpen ő volt az, aki Ajtonyt az ország déli részén legyőzte. És utána ez a Csanád nemzetség, ami nagyon ősi, hát az ő leszármazottja. Tehát hogyha úgy vesszük, akkor a Csanád az most ilyen, talán az a vezeték neve, de hát nem tudjuk annyira pontosan beazonosítani, mert hogy az, hogy Telegdi Csanád, ez a név, ez jóval később jelent meg a krónikákba. Korábban hívták így, hogy Csanád nemzetségből való Telegdi Pongrácz fia Tamás fia. Na most kérem, legalábbis ugye a könyvben, ugye Sugár István könyvében van egy ilyen megnevezés, tehát abban az időben még nem alakultak ki ezek. Mi az egyszerűség kedvéért, mivel hogy később ezen a néven vált ismerté, ezért emlegetjük itt, hogy Telegdi Csanád, de mindenképpen valóban egy ősi magyar családból származó valakiről van szó. De mondom, ez a név így először 1351-ben, tehát már a halála után jóval jelent meg, amikor hivatkoztak rá. Egyébként a családjából tényleg ismerünk más tagokat is, tehát három fiú és két lány testvérről tudunk, akik közül az előbb már emlegettük Telegdi Miklóst, aki a Rozgonyi csata hőse. Egyébként a Telegd, az pedig onnan származik, hogy a család a Bihar vármegyei Telegdet birtokolta, és akkor itt tulajdonképpen a birtoktestről, vagy annak a központjáról van elnevezve ő, és aztán későbbi a család is. Egyébként még annyi érdekesség, hogy a lánytestvérei közül az egyik, majd később egy esztergomi érseknek lesz az édesanyja, Vasvári Miklósnak, de ővele nem fogunk foglalkozni, különösebben, mert hogy ő nem volt korábban egri püspök.
Család születésének van-e pontos dátuma, vagy hozzávetőleges dátuma, hol töltötte első tanulóéveit? Hát
az a helyzet, hogy csak körülbelül tudjuk megmondani, hogy mikor születhetett, 1280 körül született, és amiről már tudunk, hogy 1295-ben már váradi énekes kanonokként szerepel, és hát valószínűleg a váradi káptalan iskolában végezte az alapfokú tanulmányait, vagy mi mondhatjuk azt, hogy egészen a középiskolai tanulmányoknak megfelel. De hát, hogyha megnézzük a dátumokat, akkor az azt jelenti, hogy 15 éves kora körül már énekes kanonok Váradon, ami azt jelenti, hogy még nyilván a kánoni kora nem volt meg hozzá, tehát nem volt se pappá szentelve semmi, hanem egyszerűen sikerült a családnak megszerezni számára ezt a javadalmat. Ami azért is jó dolog, mert ugye ezekből a javadalmakból később a a tanulmányokat is lehet finanszírozni. Tehát nagyon sokan úgy tudtak eljutni külföldre, hogy valamilyen egyházi javadalmat itthon megszereztek, és akkor ennek az összegéből tudja végezni a tanulmányait, ami nála is azt jelentette, hogy el tudott jutni Itáliába, és olasz egyetemen szerzett jogtudományból doktorátust, és ez úgy tudva levő is volt, hogy ebben a területen, tehát a jogban igen járatos volt.
Olvasom én is itt a Sugárféle könyvet. 1299-ben ismét Nagyváradon találjuk, de ott már mint olvasó kanonokot. Tehát ugye itt elhangzott már az énekes kanonok, olvasó kanonok kifejezés. Ezek mit jelentenek?
A káptalanon belül vannak különböző titulusok. A többség, tehát a kanonokoknak a többsége az mesterkanonok. Tehát ők azok a magiszterek, akik az iskolában tanítanak, viszont vannak néhányan, akik ki vannak közülük emelve. Ugye a legfontosabb az a prépost, ugye aki a káptalannak a vezetője. Utána következnek a fontosabb beosztással bírók, az olvasókanonok, az éneklőkanonok, illetve hát van még a káptalani testületnek egy kincstárnoka is, tehát ezek a legfontosabb beosztások. Nyilvánvaló, hogy az olvasókanonok az, aki felel az olvasmányokért, könyvekért, stb. Utána az énekes kanonok az vezeti az éneket, ugye a káptalannak kötelessége a zsolozsmának a közös végzése. És hát ebbe kell valaki, aki jártas legyen. Abban az időben még nem úgy kell elképzelni, hogy mindenkinek kezében van a kis énekes könyv, hanem általában van egy nagy könyv, azt többen is nézik, de valakinek vezetni kell az éneket, aki az antifonákat előénekli, és így tovább. Ez az éneklő kanonoknak a dolga, és hát ugye nagyon fontos a kincstartó is, tehát aki a káptalannak a vagyonát kezeli. A többi az pedig magiszterkanonok, mesterkanonok.
És magban a jogtudományokból a doktori fokozata.
Igen, és utána hazajön.
De tulajdonképpen ő végül is a felső tanulmányaiban nem teológiát tanult.
Igen, de a teológia az egy nagyon tág tudomány. Uh-huh. Ugye ha úgy vesszük a teológiának a ténynek központi része az a dogmatika, ami kimondottan a hittételekkel foglalkozik. Na de azon kívül egy csomó járulékos tudomány van még körülötte, amelyek mind valamiképpen a teológiának a része, például az egyháztörténelem is a teológiának a része, de nem kimondottan a hittételekkel foglalkozik. Ugyanígy a jogtudomány és azon belül a kánonjog az is egy teológiai tantárgy, egy teológiai tudomány, de nem maga a szószoros értelmemben vett teológia. De ahhoz, hogy az egyház működni tudjon, ahhoz nem csak arra van szükség, hogy a hittételeket tudja az ember, hanem az, hogy ezeket hogyan alkalmazzuk a valóságban, illetve hogy hogyan éljünk a hittételekből fakadó erkölcsi normáknak megfelelően, és ebben a kánonjognak óriási szerepe van.
Jó, tehát akkor megszerzi ezt a doktori képesítést, ami azért egy nagyon nagy szó itt a 14. század elején, és gyakorlatilag ő hazaérkezik. Hol kezdi el az egyházi feladatok ellátását egyáltalán? Már ezzel a fokozattal egyből méltóságba került-e ő?
A családnak a birtok, ahogy mondtam, Biharban volt, és talán emlékeznek rá a rádióhallgatók, hogy az előző adásokban többször is foglalkoztunk Károly Róberttel, és ugye pontosan ezen a vidéken, az országnak a keleti részén, ugye Temesvártól fölfelé egészen mondhatjuk, hogy Egerig volt az a terület, ami legkorábbról már elismerte őt uralkodónak, így nem véletlen az, hogy ő hamar Károly Róbertnek az udvarába kerül, és 1320-ban már ott szerepel a királyi udvarban, mint királyi titkár és jegyző, sőt, kancellári titkárként is emlegetik, illetve érdekes az, hogy ő az, akiről már tudjuk, hogy a pápai káplán címet is sikerült megszerezni. Ezt, hogy pontosan hogyan jutott hozzá, ezt nem lehet tudni, de egyszerűen szerepel a címei között, hogy Capellanus Pápé, ami mind a mostanáig egy létező cím, ez tulajdonképpen egy megtisztelő elismerés annak, hogy valaki valami fontos munkát végzett, és akkor ez az egyházért természetesen, és ezért aztán az úgynevezett pápai családnak a tagjává lesz azáltal, hogy a pápai káplán címet megkapja, amit egyébként a pápa adományoz, nyilván úgy, hogy valaki fölterjeszti, hogy kikapjon pápai kápláni címet. Korábbi időkben ez elég elterjedt volt, már itt most a korábbi időkre úgy értem, hogy itt az előző évszázadokban. Most Ferenc pápa volt az, aki ezeket a pápai címeket megnyírbálta mondván, hogy csak nagyon ritkán és nagyon indokolt esetben lehet ilyet kérni valaki számára. Korábban, akár az Egri Egyház megyében is, vagy itt a környéken Magyarországon is jó néhány olyan atyával lehet találkozni, akik már nem szoktak vele dicsekedni, de a pápai kápláni címet birtokolják, mert hogy az egyház megyében valami fontos dolgot tettek, és ezért a főpásztor azzal jutalmazta meg, hogy megkérvényezte számára a pápai kápláni kinevezést, amit az előző pápák általában minden további nélkül teljesítettek is. Most azonban Ferenc pápa óta úgy tűnik, hogy megváltozott a rendszer, mondván, hogy nem a pápai, idézőjeles pápai családot nem kell bővíteni a világban mindenfelé. Gyakorlati jelentősége nem nagyon van, tehát nem jár semmiféle javadalommal. Öltözködésben lehetséges, tehát öltözködésben ugye ez már azt jelenti, hogy már jogosult a lila övnek a viselésére a reverendán és így tovább, tehát vannak külsőleges jelei ennek, de általában, ahogy én ismerem azokat az atyákat, akiknek van ilyene most és most élnek, ők nem különösebben ragaszkodnak akár ezekhez az inszinjákhoz, ezekhez a jelvényekhez sem, amire egyébként jogosultak. abban az időben azért ennek nagyobb jelentősége volt, már csak azért is, mert pont ebben az időben, amiben most vagyunk, az 1300-as években, akkor még nem osztogatták olyan sűrűn ezt, mint ahogy mit tudom, a 19.-20. században.
Igen. Meg hát mondjuk azért mennyire megváltoztak, de mondjuk ez már egy ilyen későbbi történet. Mondjuk a olyan értelemben vett öltözködési szokások az egyházi méltóságunknál is, mondjuk nyilván mondjuk egy érsek, meg egy bíboros azért a maga klasszikus öltözékében van, tehát nem igazán hinném azt, hogy mondjuk Ternyák Csaba egri érseket egy bermudában, vagy egy pólóban látnánk az úton, de mondjuk azért emlékszem, hát gyerekkorunkban is, azért mondjuk a falusi plébánosok is, tehát elképzelhetetlen lett volna, hogy reverenda nélkül lássuk őket, akár nyári melegbe, akár télen. Ma már azért egy kicsit ebben lazultatok ti is így, papok, de nyilván ez nem befolyásolja azt, hogy most valaki hiteles vagy nem hiteles, de mondjuk a nyáron a meleg van, és nem papi teendőinek tesz valaki eleget, hanem mondjuk elmegy vásárolni, már mondjuk megengedheti magának, hogy rövid nadrágot és pólót vegyen fel.
Igen, de reverendába is mehet.
Abba is mehet, csak mondjuk...
Jobban megnézik az ember.
Jobban megnézik, de mondjuk, hogyha mondjuk egy praktikus okokat néz az ember, vagy választani kell, akkor mondjuk azt választja, ami mondjuk egy 50 évvel ezelőtt szerintem nem hiszem, hogy lehetséges lett volna. Lehetett volna, csak annyira megszokott volt, hogy én onnantól fogva, hogy felszenteltek, én a reverendát hordom. Ezt mondjuk nyilván én így gondolom, de te jobban tudod, Péter.
Igen,
atya.
Hát ez így van, tehát én még voltam olyan helyen káplán, ahol a plébános úr azt mondta, hogy ha becsöngetnek a plébániára, és mégy ajtót nyitnak, akkor vedd fel a reverendát.
Bent tehát olyan elképzelhetetlen, hogy már most otthon vagyok, és akkor a szabadidőruhámmal legyek, vagy valami leggingsbe, tehát ez így elképzelhetetlen. Tehát, hogy otthon is pap az ember, gondolom ezzel is azt akarta kifejezni.
Így van, de már az is nagy könnyebbség, hogy van ez a papi civil ink, tehát ez is egy egyszerűbb viselet már, mint egy reverenda, meg hát azért azt is figyelembe kell venni, hogy egy reverenda, tehát anyagilag is megterheli az embert, tehát jóval többe kerül, mint egy öltöny.
Hú, de nagyon el fogunk menni most nagyon a témába, de most egy dolgot azért hagyj kérdezzem, hogy szentelés után ugye évekig káplán az ember, az, hogy most a káplánság alatt, vagy már mondjuk plébánosként, mondjuk mennyi az a reverenda, aminek kell lógni a szekrényben? Ez most tényleg csak így kíváncsiság volt. Tehát, hogy mondjuk kell egy váltó, meg nyilván vannak az ünnepi, meg az egyebek, de mondjuk neked például hány reverendád van, Péter atya?
Nekem 3 reverendám van.
Ettől több se kell, nem?
Nem kell. Tehát igazából van egy ünneplősebb, egy köznapibb, hát meg bevallom őszintén, hogy nekem van egy lila gombos kanon, aki... Igen, tehát ugye ennek a gombjai, ugye paunacó lila színűek, de ezt általában csak akkor használom, amikor az érsek atya megbízásából megyek valahová, tehát például bérmálni, tehát a plébániámon, a servita plébánián ezt nem szoktam használni.
Még nem láttak abban téged?
Láttak, mert hogy már volt olyan alkalom, amikor ott is olyan ünnepség volt, és akkor azt vettem föl. Igen, de egyébként általában azt nem, azt meg a kímélni is kell.
Na jó, de hát most akkor menjünk vissza az időben, ugye egészen pontosan.
Igen, a pápai káplánságtól indultunk el.
Jó, csak ugye ezt már megszokhatták a hallgatók, és reméljük, hogy talán nem bánják, hogy próbálunk párhuzamot vonni, meg hogy ami akkor volt, most hogy van, mennyit változott, és rájövünk, hogy nagyon sok minden igen a korral halad előre, de valami nem változik, mert hogy miért változzon, hogyha valami mondjuk jó rendszerű, vagy nem indokolt a változtatása, de mondjuk öltözködésben, igen, hogyha valaki találkozik Péter atyával bármelyik bevásárló központban, és éppen nyáron rövidnadrágban van, attól ő még ugyanúgy pap, igaz? Tehát nem kell attól reverendában lenni mindenképp. Na visszakanyarodva Telegdi Csanáthoz, ugye ne felejtsük el, hogy itt már korban ugye Károly Róbert az uralkodó bőven, és itt ugye arról, ahogy beszélte Péter atya, ugye hamar hozzá, illetve mellé kerül. Tehát itt akkor az ő első méltósága...
Királyi titkár és jegyző egyelőre.
Királyi titkár és jegyző.
Igen, de már ekkor is azért gondoskodik a szülőföldjéről. Egyházi szülőföldjére gondoltam. Tehát ugye ő, emlegettük, hogy ő Váradon töltött be különböző kanonoki stallumokat, és ugye ennek megfelelően, amikor már király olyan pozícióban volt, hogy a királyi udvarban tevékenykedett, és akkor ugye nyilván ezeket a káptalani helyeket is megtartotta magának, mint jövedelemforrás, plusz még királyi udvarban is kapott jövedelmet, ebből aztán gondoskodott arról, hogy a váradi székesegyházban 5 új oltárt építsen. Ugye abban az időben a templomok, hát ugye a régi templomokban még mindig láthatjuk, hogy van egy főoltár, és akkor mellette pedig vannak a különböző kápolnákban, vagy az oldalfalakra felszerelve mellékoltárok, tehát öt új oltárt alapított ott a Váradi Székesegyházban. Illetve, mivel hogy ő közben, ugye a Váradi Székesegyháznak volt egy temploma, amit szintén az ottani kanonokok láttak el, és annak ő volt a vezetője, és ezért aztán ebben a Szűz Máriáról nevezett templomban egy társas káptalant létesített, egy préposttal és hat kanonokkal. Ezeknek a finanszírozását is valamilyen módon ugye meg kellett oldani, de nyilván, hogy ő hálás volt a váradi káptalannak a fölemelkedési lehetőségért, és ezzel hálálta meg, hogy mintegy viszonozta a korábbi adományokat.
És erről a funkcióról, illetve itt a király mellett betöltött szerepéről van-e még valami említésre méltó dolog, vagy kanyarodhatunk az egri évekre?
Mehetünk tovább ugye az egyházi pályafutásával, hogy hogyan is kerül fontosabb pozícióba. Mert hogy 1322-ben, amikor meghal II. Márton egri püspök, akkor történik meg az, hogy itt az itteni káptalan az egyöntetűen, tehát egy szívvel, lélekkel mondhatjuk így, őt választotta meg, hogy legyen a következő egri püspök. Uh-huh. Ez a káptalani választás és kánoni választás, tehát ez a hivatalos, és ugye ezt föl kell terjeszteni természetesen az esztergomi érseknek, a királynak, és utána, hogyha ők elfogadják, akkor következik a szentszéki megerősítés. Itt igazából különösebb probléma ezzel a dologgal nem volt, tehát amikor megválasztották, akkor kéri az esztergomi érsektől a megerősítést. Most valamilyen oknál fog fogva, de ezt nem tudjuk, mert erről nem maradtak fönn dokumentumok, de az esztergomi érsek az éppen akadályoztatva volt. És éppen ezért maga helyett Teofil Prépostot, aki a helynöke volt, azt bízza meg azzal, hogy akkor ellenőrizze, hogy a választás a szabályos volt-e, és amennyiben igen, akkor a következő lépéseket tegye meg. És még egy érdekes dolog, amit igazából nem tudunk megmagyarázni, hogy miért, de mindenre Temesváron került sor. Tehát nem is az Egri Egyházmegye területén, hanem Temesváron volt az, ahol lefolytatták ezt az eljárást, és ott az esztergomi vikárius, ez a bizonyos Teofil, semmiféle visszás dolgot nem talált, úgyhogy megerősítette a választást, mivel hogy a szabályos volt, úgyhogy ott helyben a jelenlévő püspökök azok rögtön föl is szentelték Temesváron a Szent György templomban egri püspökké. Úgyhogy innentől kezdve a 1323. januárjában történt meg ez az ünnepélyes kihirdetés, és 10-én már akkor föl is szenteli a csanádi, a győri és a váradi püspök.
Egerbe kerülésének első lépései mik voltak? Tehát alapvetően második Márton ő egy milyen egyházmegyét hagyott itt hátra? Volt egy nagy zűrzavar, vagy kellett itt neki rendet tenni?
Voltak zűrzavarok, elsősorban anyagi zűrzavarok voltak. Láthattuk, hogy most már évtizedek óta problémás a káptalannak és a püspököknek a viszonya, tehát hogy most akkor bizonyos tizedek kit illetnek meg, hogyha visszaemlékezünk a korábbi műsorokban, tehát már második kilitót ez állandó problémája az egyházmegyének, illetve hát ami még szintén problémás szokott lenni, hogy néha, főleg amikor ezek a zűrzavaros állapotok voltak a Magyar Királyság történetében, tehát az utolsó Árpádok, illetve ami Károly Róbert meg nem szilárdítja a hatalmát, ugye az alatt, az idő alatt az egri püspökség birtokállománya is sokat szenvedett, tehát voltak királyok, akik önhatalmúak elvették, tehát gondoljunk itt például Kán Lászlóra, aki az egervölgyi részeket egyszerűen elvette az egri püspöktől, megszállta is, így tovább. Tehát ilyenek miatt ugye az anyagi dolgok azok még mindig nem egészen stabilak, illetve hát rögtön azzal kellett kezdenie, hogy akkor ezeket, ha lehet, akkor tényleg most már tegyék rendbe. Közben ugye a Magyar Királyság megszilárdult, hiszen most már 1323-ban vagyunk. Károly Róbertnek a hatalmát gyakorlatilag már nem fenyegeti komolyan semmi, bár még mindig vannak kis királyok, ahol még van tennivalója, de az, hogy ő Magyarország törvényes királya, ezt már senki nem kérdőjelezi meg. És pontosan egy ilyen viszonyok között kezd neki, hogy akkor a magyar egyházon belül az egri püspökségnek a birtok ügyleteit is újra kell megerősíteni. Ugye ezre már megvoltak a dokumentumok, és pontosan itt ez történik, hogy a korábbi ilyen privilégium levelek, amik megvoltak, azokat újra másoltatni, több helyre eljuttatni, hogy mindenki, minden fontos személy, tehát a király, a nádor, az esztergomi érsek, vagy más fontos országbíró, ezek a fontos személyek tisztában legyenek azzal, hogy az egri püspökségnek melyek a birtokai, ahol ők jogosultak az anyagi javaknak a beszedésére. Úgyhogy tényleg ezt is történt, tehát 1323. áprilisában már azt az oklevelet, amit ugye 5. István állított még ki, ez egy privilégium levél 1271-ben, azt újraírattatja, és elküldi jó néhány helyre, hogy ez tiszta legyen. A következő években pedig szintén jó néhány ilyen birtoklevelet, tehát 1324-ben például a Lampert püspök által vitatott birtokokat, amelyeket mondjuk akkor éppen ugye Kán László elvett, azokat sikerül újra íratni, ami azt jelenti, hogy mindenki elismeri, hogy az az egri püspökségnek a jogkörébe tartozik, illetve van még ugye ez a Cserépfalu, amit van Egertől nem messze, hogy most Cserépfalu és Cserépvárai, tehát van, azon igen. A vidéken, ugye ez Borsod megyében már, ugye ennek a birtokát is, amelyet még ugye negyedik Bélától kapott az Egri Egyházmegye, ezt is, ennek a birtoklevelét is újra íratja Károly Róbertel, ami azt jelenti, hogy akkor a király elismeri, hogy ennek a településnek a kegyura valóban az egri püspök.
Érdekes dolgok történtek az ő idejében, hiszen a Szent György rend alapításának is ő részese volt. Ez a Szent György rend, ez milyen céllal jött létre itt Magyarországon?
A Szent György rend, ez egy érdekes rend, mert itt Kelet-Európában az első, mondhatjuk így, hogy világi lovagrend. Tehát ez nem egyházi alapítású, mint a nagy lovagrendek, a johanniták vagy a templomosok német lovagrend, hanem világi uralkodó alapította, jelen esetben Károly Róbert. Ugye Szent Györgyről nevezi el, és 1326-ban alapítja meg ezt a rendet, amelynek a létszámát 50 főben határozza meg, ami azt jelenti, hogy 50 kiváló nemes ember, csak nemes ember lehet a tagja, akiknek a feladata hát elsősorban a királynak, illetve a király érdekeinek a védelmezése, és mindazoknak is, akikre a király ezt kiterjeszti. Tehát ezt mondhatjuk, hogy egy elit csapat.
De a védelmezés alatt mit értünk? Tehát mint katonai funkció?
Igen. Tehát a lovagrend ez egyértelműen katonai funkciót jelent. Tehát ők fegyveres védelmet. Kicsit azt is mondhatnánk, hogy ilyen magántestőrsége a királynak, akiknek nem szükségszerűen kell ott tartózkodni mellette, de amennyiben a király hadba vonul, akkor ők is vele mennek, és akkor ők elsősorban a királynak a testi épségéért felelnek, de nem csak azért mondom, hanem mindazon személyekért is, akiket a király fontosnak ítél. Emellett természetesen védelmezniük kell az országnak az érdekeit, az egyháznak a érdekeit, mert mindazok ellenére, hogy ezt nem egyházi személy alapította, azért ugye egy keresztény szellemiségtől átitatott lovagrendről van szó, ami azt jelenti, hogy az egyháznak az érdekeit is védelmezni kell, hogyha az támadás alá kerül.
Tehát akkor a Szent György rend, például ez a rend, most jelen esetben, hogyha erről beszélünk, akkor ez a király által finanszírozott rendről van szó, vagy őket akkor ki finanszírozza?
Ezek nemes emberek, ezeket nem kell finanszírozni.
Tehát nem kell őket finanszírozni, nem kell ide mecénás, hanem nem ők kell. Saját magukat fenntartják, tagságának lennék.
De nagy megtiszteltetés, nagy megtiszteltetés az, hogyha valaki ennek a rendnek a tagja lehet.
Ez a rend, ez meddig állt fenn?
Hát igazából maga eredeti formájában nem túlságosan sokáig. Egyébként hivatalosan most is létezik, tehát megvan, hogyha valaki Egerben jár az ilyen nagyobb megemlékezéseken, akkor találkozhat velük. Itt is van egy priorátusuk. Ők azok, akik hosszú fekete talárban vannak.
Csak ne keverjék össze ugye veletek a fertálymesterekkel.
A fertálymestereknek köpenyük,
köpenyük
van.
Jó, de hogy ugye a nagy fekete most talár vagy köpeny, az, na első körben azért nem mindenkinek egyértelmű.
Igen, de az a lényeg, hogy azért jól meg lehet különböztetni. Hát, hogy igazából most a Szent György lovagrend foglalkozik annyira, nem tudom, bár az itteni tagokkal is jó néhányal személyesen jó kapcsolatban vagyok, de hát nyilván mostani, ahogyan a fertálymesterség sem ugyanaz már, mint régen volt, de azért fontos, hogy nem hagyjuk kiveszni ezeket a hagyományokat, és nyilván a Szent György lovagrend is a maga nemében, hogy újra lett élesztve, hát nyilván más körülmények között, ennek megfelelően más célokkal, inkább hagyományérző szerepkörben vannak ők is jelen.
Akkor visszakanyarodva itt a Szent György rend alapításán, túlmenően ugye az egri püspöki feladatokhoz, sok elügyénél meséltél nekünk olyan történeteket, Péter atya, hogy ugye voltak különböző bíróságügyek, perek, feljelentések, pápánál, vagy egészen a pápáig eljutottak különböző esetek. Telegdi családnál voltak-e panaszok, vagy bármilyen ilyen izgalmasabb incidens?
Úgy látszik, hogy a korszellemnek megfelelően ő sem tudta magát kivonni az alól, a mentalitás alól, hogy néhány esetben azért hatalmaskodó módon nyúl bizonyos dolgokhoz. Ilyen volt például a szepesi ciszterci apáttal, vagy a szepesi Szent Mártott prépostságnak a tagjaival kapcsolatos ügye, ami odáig fajult, hogy ezek 1328-ban a pápához fordultak, azért, mert hogy minden jövedelmüktől megfosztotta őket az egri püspök, a káptalan és a helyi főesperes, tehát a szepesi főesperes. Tehát azt jelenti, hogy az egyház megyének a funkcionáriusai, püspök, esperes, illetve a káptalan, az szinte lehetetlenné tette a megélhetésüket, mert ami bevételük lett volna, azt mind lefoglalták az egyházmegye, vagy éppen a káptalannak a céljaira. És ennek az lesz a következménye, hogy a pápa, aki ugye megkapta ezt a tiltakozást, Boleszló, vagy Boleszlaus esztergomi érseket utasította, hogy intézkedjen az ügyben, és ő volt az, aki utasította Telegdi Csanád egri püspököt, hogy ezeknek az egyháziaknak juttassa vissza az őket megillető egyházi javakat. Tehát magyarul nincs joga elvenni a szepesi cisztercieknek a jövedelmét, vagy a Szent Márton prépostságnak a jövedelmét.
Most megint nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg azt, hogy én értem, hogy máskor, más szokások, de tehát az, hogy most itt ilyen vagyon panaszokkal eljussunk egészen a pápáig, ez azért mondjuk a 20., de nyilván most a 21. században ez mennyire elképzelhető, hogy az egri egyházmegyében a X plébe plébános, meg a nem tudom ki, az egyházi előjáróját valami baja van, és a pápának jelenti fel.
Nem is nagyon lehetséges. Megváltoztak a körülmények. Tehát ugye most már nincs ilyen, hogy az egri püspök kiküldi a dézsmaszedőjét. Nincs ilyen. Ugye akkor, amikor ez még működött, tehát tényleg az volt, hogy egy csapat ember, akik a tizedet szedték, egy szekérrel megindultak, és arra fölpakolták azt, ami a tizedként az egri püspöknek járt, és ezeket begyűjtötték, és esetleg olyanoktól is, akik nem az egri püspöknek tartoztak a tizeddel, hanem mondjuk itt az előbb emlegetett szepesi ciszterciek.
Igen.
Na, tehát ha ilyenek vannak, akkor lehetséges az, hogy tényleg akár a legfelsőbb fórumig is eljussanak, amit ugye érthető, mert hogy ha valami alsóbb szinten történt volna a dolog, akkor fellebbezhettek volna a püspöknél. De mivel pont a püspök volt az, aki a jogtalanságot elkövette, hát nyilván, hogy akkor nem a püspökhöz, hanem magasabb fórumhoz kellett fordulni.
De mondjuk miért nem mentek ezzel az esztergomi érsekkel?
Az a helyzet, hogy a középkor lehetővé tette azt, és ugye pedig szidják a középkort, pedig bizonyos szempontból sokkal nagyobb szabadság volt. Tehát, hogy a szentszékhez lehetett fellebbezni, mint végső fórumhoz.
Hát csak például abba is belegondol az ember, hogy ha ma akarnék a szentszéknél reklamálni, akkor az gyakorlatilag egy telefonomba kerülne, vagy egy e-mailembe kerülne. Itt meg most megint hetekig tartott mondjuk oda jutni egy lepecsételt levéllel, hogy...
Igen, de most az lenne, hogyha az ember küldene egy e-mailt a vatikáni államtitkárságra, vagy valamelyik kongregációba, azok értesítenék az illetékes püspököt, hogy oldja meg a helyzetet.
Igen.
Tehát nem ők foglalkoznának vele. Tehát egyszerűen megváltozott a világ, és megváltozott a struktúra, ami körülvesz bennünket.
Meg van az a szint, amiben ugye nem... Ez valahol akár még most lehet, hogy azt mondod, hogy nem jó példát mondok, de a szubszidiaritás is valahol nem. Tehát, hogy oldjuk meg mindent a saját szintjén, nem?
Igen, meg hát azért, ha figyelembe vesszük azt, hogy mennyivel megnőtt a népesség létszáma, mennyivel megnőtt az ügyeknek a létszáma.
Meg egyáltalán az egyházi struktúra is, tehát hogy mennyi lépcsőfokozat van.
Mindennel a szentszéknek kellene foglalkozni, hát szegények most beleőrülnének. Hát így is nagyon sok dolguk van
hogy
egyébként.
Ne, és mondjuk amúgy pont emiatt, nem a posta
világegyház,
miatt.
Világegyház, nem fél Európa, hanem világegyház.
Igen, de hogy, tehát nem a posta miatt, hogy amire odaér az a bizonyos futár vagy a lovasztekér, hanem hogy egy ügyön azért ülnek akár sokáig, mert hát görgetik maga előtt, és akkor még majd amikor sor kerül rá.
De egyébként tehát most a lehetőségként most is megvan, hogy az ember a szentszékhez forduljon, csak mondom, általában visszautalják helyi szintre, hogy itt oldják meg, és hogyha itt nem megoldható, akkor foglalkoznak vele Rómába. Ebben az időben ez közvetlenebbül ment, majd nem sokára látni fogjuk a következő püspöknél, Dörödi Miklósnál, hogy ő személyesen megy a saját ügyében. Tehát ezt meg lehetett csinálni, ráadásul ugye ebben az időben nem is Rómában volt az egyháznak a központja, ha úgy veszünk. Elvileg Róma volt, csak éppen a pápák Avignonban
voltak, hogy ne.
Ebben az időszakban.
Na hát azért talán a következő adásban is lesznek ilyen idősíkugrásaink, vagy az 1300-as években járunk, vagy 2020-ban, tehát tényleg érdekes párhuzamot vonni, hogy ami megvolt, az működik-e még, vagy máshogy működik, de Telekdi Csanádnak a további egri püspöki tevékenységéről már csak a következő adásban tudunk beszélni.
A mai adásban Telekdi Csanád egri püspökről Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.